95,4, 60-ból a 94, Sátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota, akit 12 éve ezen a napon választottak meg egyházfőnek. A Szentszék hangsúlyozta, hogy nem szerepel a napirenden semmilyen rendkívüli esemény. A Vatikánban és az olaszországi templomokban a szentmiséken emlékeznek meg az évfordulóról. Napra pontosan ugyanis 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergoglio-t, a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette fel. A Szentatyát jelenleg a Gemelli klinikán kezelik. A katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtését, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Elindult a nevezés a görög-katolikus Pray and Run futózarándoklatra, amelyet április 26-án szombaton rendeznek meg Máriapócson. A Pray and Run futózarándoklat és családi futófesztivál idén a Krisztus sebeit érintő Szent Tamás apostolhoz kapcsolódik. Örök célunk az érintés, megérintődés, az ebből fakadó remény és hit. Ezt állítja a fókuszba az esemény. Nemzeti kegyhelyünkön a hitünkért futhatunk, a közösségünkért, vagy csupán a mozgás öröméért. Mindenképp számítunk rád, írják a szervezők. A Kassai Görögkatolikus Egyházmegye 2008-ban jött létre, a Miskolci pedig idén ünnepli egyházmegyei rangra emelésének 10. évfordulóját. A két egyházmegye között már évek óta tart az együttműködés, a lelkipásztori segítségnyújtás. Március elején a Kassai Hivatal munkatársai szakmai látogatást tettek Miskolcon, Orosz Atanász görögkatolikus megyéspüspök meghívására. A vendégek a magyarországi görögkatolikus egyház történelmébe, értékeibe is bepillantást nyerhettek. A görögkatolikusok évszázados öröksége című kiállításon a Herman Otto Múzeumban. A rendszerváltás óta soha nem látott lehetőségek vannak ma az aktív életmód, a szabadidősport és az élménysport területén. A cél az, hogy megteremtsék az egészségesebb életfeltételeit, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a kormány azon döntésével, hogy a népegészségügyi termékadó 10%-a azonnal megjelenik a költségvetésükben, óriásit léphetnek előre az egészséges életmód infrastruktúrális feltételeinek megteremtésében és szemléletformálásában. Beszámolt arról is, hogy 2,5 éve 100 civil szervezettel közösen dolgoznak az aktív életmód stratégián. Nemzeti létezésünk alapja, hogy vannak szabadságharcaink, függetlenségi törekvéseink, és csak az a nemzet tudott fennmaradni a történelemben, amelynek vannak saját függetlenségére emlékeztető ünnepnapjai, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a nemzeti ünnephez kötődő állami elismerések átadásán. Rétvári Bence köszöntőjében azt mondta, a Kárpát-medencének ez a bőséges területe mindig vonzó volt a birodalmak számára, ezért minden nemzedéknek meg kellett védenie a beavatkozási kísérletektől. Március 15-e olyan ünnep, amely egyesíteni tudja a nemzetet, a nemzet szabadságban gondolkodó tagjait. Az elmúlt évek járvánnyal, gazdasági nehézséggel, háborúval terhelt időszaka megmutatta, hogy a mentális egészségnek mennyire meghatározó szerepe van. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége iroda átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges fejlődése, így a lelki egészségük is fontos alapja társadalmunknak. Ezért is támogatja a kormány a telefonos lelkisegély szolgálatok működését, ahol önkéntesen fogadják a segítségre szorulók hívásait. A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton a március 15-i nemzeti ünnepen is országszerte várható zápor, zivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik. Ez derül ki a Hungarometer Nonprofit Zrt. Hétvégi előrejelzéséből. Most lássuk a ma esti időjárásunkat. A csapadék gócok megszűnnek, a gomoly felhők összeesnek, kiderül az ég. Hajnalban újból eleredhet az eső. A szél veszít erejéből, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Továbbjavul Ferenc pápa állapota, a mellkasi röntgen is ezt erősíti meg. Folytatja a nagybőti lelki gyakorlatot és az előírt kezeléseket. A törékenység tanítása. 12 éve kezdte meg péteri szolgálatát Ferenc pápa. Újraindulnak a remény zarándoklatai a Szentföldre. Új látásmód. Sajgó Balázs atya elmélkedése nagybőt második vasárnapjára. Továbbjavul Ferenc pápa állapota, a mellkasi röntgen is ezt erősíti meg. Folytatja a nagybőti lelki gyakorlatot. A csütörtök reggeli szentszéki sajtójelentés arról számolt be, hogy a szentatya nyugodtan töltötte az éjszakát. A szerda esti orvosi közlemény pedig megerősítette, hogy a pápa klinikai állapota stabil. A röntgenfelvétel igazolja az elmúlt napokban tapasztalt javulást. A szentatya szerdán és csütörtökön is online bekapcsolódott a római kúria nagybőti lelki gyakorlatába. Imádkozott és magához vette az oltári szentséget. Napközben folytatódnak a kezelések és a magas áramlású oxigénterápia. Nyugodtan telt a szerda éjszaka, adta hírül március 13-án reggel a Szentszék sajtóközpontja, mely naponta többször tájékoztat a pápa egészségi állapotáról, akit február 14-e óta ápolnak a római Gemelli klinikán. Csütörtökön este nem várható orvosi jelentés, de a sajtóközpont, ahogy eddig is, általános tájékoztatást ad az újságíróknak. Csütörtökön délelőtt a pápa videó kapcsolat segítségével követte a lelki gyakorlatot, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya vezet a római kúria tagjai számára a vatikáni 6. pálteremben. A szentatya a délelőtti elmélkedés után a magán kórterme közelében található kápolnában imádkozott. Ezt követően folytatta az előírt kezeléseket, a gyógyszeres terápiát és a mozgásszervi fizioterápiát. Az éjszakai nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetés után a pápa áttért az orrkanülön keresztüli magas áramlású oxigénterápiára. Több száz üzenetet hoztak a szentatyának, amelyet a Vatikánba küldtek iskolák, társulatok, szerzetesi intézmények, gyermekek és fiatalok. Valamennyien gyógyulásáért fohászkodnak. A délutáni lelki gyakorlatos elmélkedés után a római kúria tagjai este 6 órakor újra elimádkozták a rózsafüzért, amelyet ezúttal Filippo Jannone prelátus, a törvényszövegek dikasztériumának prefektusa vezetett. Március 14-én pénteken délelőtt 10:30-kor Pietro Parolin bíboros államtitkár szent misét mutat be a pápáért az apostoli palota Pál kápolnájában, amelyen részt vesznek a Szent Székhez rendelt diplomáciai testület tagjai. A szerdán este kiadott orvosi jelentés megállapítja, hogy a Szentatya klinikai állapota az összetett kórképen belül továbbra is stabil. A kedden este elvégzett mellkasi röntgenfelvétel megerősítette az előző napokban tapasztalt javulást. A Szentatya napközben folytatja a magas áramlású oxigénterápiát, az éjszakai alvás közben pedig a nem invazív gépi lélegeztetést. Szerdán délelőtt is a pápa bekapcsolódott a 6. pálteremben folyó nagybőti lelki gyakorlatba, majd magához vette az oltári szentséget, imádkozott, végül pedig mozgásszervi gyógytornát végzett. Délután online ismét részt vett a római kúria nagybőti lelki gyakorlatán, folytatta az imát, pihent, majd légzőszervi fizioterápiát végzett. A törékenység tanítása. 12 éve kezdte meg péteri szolgálatát Ferenc pápa. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője, vezércikkben emlékezik meg a Szentatya pápává választásának 12. évfordulójáról, rámutatva a tanúságtételre, amelyet a törékeny egészségi állapotú pápa ad a világnak a kórházból, ahol egy hónapja ápolják. Idén a pápaság 12. évfordulója egészen sajátos pillanatban érte Ferenc pápát, aki szinte egy hónapja kórházi szobájában él a Gemelli Klinika 10. emeletén. Biztatók a legutóbbi orvosi jelentésekről érkező hírek. A prognózist feloldották. Remélhetőleg hamar visszatérhet a Vatikánba, de kétségtelen, hogy a pápa ezekben a napokban egy igen különleges pápasági évfordulót él meg. Éppen abban az évben, amelyben a leghosszabb interkontinentális utazást tette, Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba, amikor lezárta a szinodalitásról szóló szinódust, és a Szent Kapu megnyitásával kezdetét vette a Szent Év. Ez most egy érzékeny időszak. Péter utóda, betegen a betegek között, szenved és imádkozik a békéért, s vele együtt nagyon sok ember imádkozik az egész világon. A Szentatya ebben a 12 évben egyszer sem zárt le úgy találkozót, katekézist vagy úrangyala imádságot, hogy ne mondta volna. És kérlek, hogy ne felejtsetek el imádkozni értem. S most megtapasztalja oly sok hívő és nem hívő ölelését, akik mind szeretik őt. Olyan időket élünk, mely feltárja a szíveket. Olyan idő ez, amelyben nem árt kérdéseket föltenni az egyház természetéről és Róma püspökének küldetéséről, mely merőben más, mint egy multinacionális vállalat főmenedzseréjé. 12 évvel ezelőtt az akkori Bergoglio bíboros felszólalt az általános kongregációs ülésen, idézve Henri de Lubac gondolatát, aki szerint a lehető legrosszabb, ami az egyházzal történhet, a spirituális elvilágiasodás. Egy olyan egyház veszélye, mely azt hiszi, hogy ő önmaga világít, amelyik saját erejére támaszkodik, saját stratégiáira, saját hatékonyságára. Ezáltal ugyanis megszűnik a mysterium lunae, a hold misztériuma lenni, vagyis valaki másnak a fényét visszatükrözni. Csak annak a kegyelméből élni és működni, aki azt mondta, nélkülem nem tehettek semmit. Emlékezve ezekre a szavakra, ma szeretettel és reménységgel tekintünk a Gemelli Kórház 10. emeleti ablakaira. Köszönetet mondunk Ferenc pápának a törékenység e tanításáért, a még gyenge hangjáért, amellyel a napokban csatlakozott a Szent Péter téren a rózsafüzér imádsághoz. Ez a törékeny hang továbbra is békéért fohászkodik, nem pedig háborúért. Párbeszédet kér, és nem elnyomást. Együttérzést, nem pedig közönyt. Jó évfordulót, Szent Atya! Még nagy szükségünk van a hangodra, zárja vezércikkét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
Újra indulnak a remény zarándoklatai a Szentföldre. A római vikáriátus társadalmi kommunikációs irodájának sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a jubileumi évben a vatikáni zarándok iroda Opera Romana Pellegrinaggi szentföldi utazásokkal kímánja támogatni a jeruzsálemi helyi egyházat. Az első zarándoklat március 10-én hétfőn indult el Rómából, majd húsvét ünnepe után újabb utazásokat szerveznek. A Reménység zarándok útjai nevet viselő program első csoportja, római papok és szerzetesek küldöttsége március 10-én indult el Rómából, Rebecca Nazzaro nővér a vatikáni zarándok iroda igazgató nője kíséretében. A zarándoklat tagjai az út során felkeresik Betlehem, Jeruzsálem és Jerikó keresztény közösségeit. A találkozók célja, hogy megújítsák a római egyház és a jeruzsálemi anyaszentegyház közötti szeretett közösséget. Így kívánnak válaszolni a szentföldi ferences kusztos Francesco Patton atya és Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem latin pátriárkája felhívására, miszerint itt az ideje, hogy támogassuk a jeruzsálemi egyházat, hogy visszatérjünk a Szentföldre, és újra életre keltsük ennek az egyháznak a másik tüdejét, amelyet a zarándoklat és a zarándokok jelenléte képvisel. Erősítsük szeretett közösségünket a szentföldi keresztényekkel. A Reménység jubileumi évében a zarándoklat továbbá fontos alkalmat jelent, hogy megtapasztaljuk a hit élményét, hogy felkeressük azokat a helyeket, ahol Jézus élt. A jeruzsálemi zarándoklatok újraindítása a remény és az egység jele az egész egyház számára, nyilatkozta Rebecca Nazzaro nővér. Azt szeretnénk, ha minden zarándok részének érezi magát annak a közösségnek, amellyel találkozik, miközben hozzájárul a Szentföldön élő keresztény testvéreink támogatásához. Így a zarándoklatokon keresztül erősíthetjük közös hitünket a szeretett közösségben, fejtette ki a vatikáni zarándok iroda igazgatónője Rebecca nővér. A jeruzsálemi zarándoklatok a lélek utazásai. Giovanni Biallo atya, a vatikáni zarándok iroda szentföldi lelkipásztora és idegenvezetője hozzátette: a jeruzsálemi zarándoklatok olyan utazások, amelyek a lélek utazásaivá, a lélek tapasztalataivá válnak Krisztus megújuló megismerése érdekében. Örömet jelent számunkra, hogy meghirdethetünk egy olyan újrakezdést, amelyre mindenkit meghívunk, hogy hittel és a szolidaritás szellemében csatlakozzon. Az zarándokok megoszthatják a Szentföld keresztényeivel a reményt és Jézus szeretetének tanú bizonyságát, hangsúlyozta Giovanni Biallo atya. A vatikáni zarándok iroda szentföldi utazásai Rómából és a főbb olasz repülőterekről indulnak, együttműködve az ITA Airways olasz légitársasággal a következő időpontokban: húsvét a Szentföldön április 18-ától 22-ig. 5 nap a Szentföldön Jeruzsálem, Betlehem és Masada városokban április 30-ától május 4-ig. 8 nap a Szentföldön Galilea, Júdia és Masada városokban május 22-től 29-ig. 8 nap a Szentföldön és Jordániában május 26-ától június 2-ig. És végül 5 nap a Szentföldön Galileában és Júdiában június 25-től 29-ig.
Új látásmód. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Egy angol gazdálkodó, Peter Gunner, több ezer fűzfát ültetett el különleges elrendezésben, amelyek madártávlatból nézve Jézus szavait idézik. Amint olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 6. versben. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a különleges ültetvény, mondja a gazdálkodó, olyan, mint az élet. Senki sem tudja, föntről nézve milyen. Úgy járjuk végig, hogy nem értjük, pedig van értelme, csak más perspektívából kell nézni. Majd hozzáteszi, valahányszor elröpül fölöttünk egy gép, mondok egy fohászt. Remélem, valaki meglátja, és elgondolkodik rajta. Amikor az Úr Jézus három tanítványának jelenlétében megmutatja a hegyen isteni dicsőségét, nem egy különlegességet mutat meg, hanem a valóságot tárja fel számukra. És számunkra is. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a valóság elriasztja az embert, mert fél attól, hogy mi nagy hatalommal és dicsőséggel ruházta fel őt az Isten. Már az Ószövetségben az ihletet szerző kihangsúlyozza az ember Isten képűségét, ahogy olvassuk a Teremtés könyvének első fejezetében, a 27. versben. Isten az embert a saját maga képmására teremtette, férfinak és nőnek teremtette. Erről beszél a Zsoltáros is, amikor mindezért hálát ad, mondván, kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Szent János is ugyanezt erősíti meg, Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A Szentírás ezt a valóságot tényként tárja elénk, ahogy Nagybőjt második vasárnapjának szentírási szakaszai is igazolják. Amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy sok nemzet atya lesz, ő és Sára már éltesebb korúak és gyermektelenek. Természetes módon ez lehetetlennek tűnt, ezért Isten kivezeti Ábrahámot a szabad ég alá, és azt mondja neki: tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz. Ábrahámnak nem volt elég hallania, amit Isten mond, látnia is kell azt lelki szemeivel. Bár az ígéret még több évig nem teljesült, amikor Ábrahám felnézett az égre, a csillagok folyton Isten hűségére emlékeztették. A látás Istentől kapott képesség arra, hogy lássam a láthatatlant. Ha nincs mennyei látás, az emberek csak botladoznak, ahogy olvassuk a példabeszédek könyvében, a 29. fejezet 18. versben. Ahhoz, hogy valami megszülethessen, először meg kell fogadnia bennem úgy, hogy a hit szemével már látom. Gondolatban a retinámra ég a kép. Állítólag egy a tulajdonosa által értéktelennek tartott márványdarabra nézve Michelangelo azt mondta: számomra felbecsülhetetlen értékű. Bele van zárva egy angyal, és nekem kell kiszabadítanom. Amit így látok, az megváltoztatja az életem irányát. Egy vak ember megkérdezte Szent Antaltól: mi lehet rosszabb, mint elveszíteni a látásodat? Antal így válaszolt: az, ha elveszíted a látomásodat. Isten sem adhat új látomást, amíg nem változtatok a fejemben levő régi képeken és hozzáálláson. A hit belső szem, amely felfelé emeli tekintetemet, bentről felfelé és fentről kifelé. Barsi Balázs atya ezzel a látással kapcsolatosan a következőképpen fogalmaz, idézem: ahol a testi szem csak egy gesztust lát, egy félmosolyt, egy biztató pillantást, ott a belső szem tévedhetetlenül látja magát a szeretetet. Ahol a testi szem csupán egy szenvedő, keresztre feszített, tövis koronától vérző homlokú embert lát, ott a belső szem a maga teljességében látja az Úr Krisztust, örök istenségében az Atya jobbján, egyszerre szenvedőn és megdicsőült testben. Belső tekintetünk felemelése Jézusra a legnagyobb kegyelem, de egyben a legnagyobb feladat is. Mert ahhoz, hogy lássuk őt, minden mástól, a világtól és önmagunktól is el kell fordítanunk tekintetünket. Őt kell szemlélnünk, s benne majd helyesen látjuk a világot, az embereket, önmagunkat is. Néha nagyon nehéz, mégis meg kell tennünk, mert ez az egyetlen menekvés a kísértés, a megpróbáltatás, a testi-lelki szenvedés idején. Ha kitartunk ebben a szemlélésben, egyszer csak észrevesszük, hogy többé már nem kell erőnket megfeszíteni, hogy Krisztusra tekintsünk, mert eljutottunk a hitben való látásra. A belénk öntött szemlélődés kegyelmez, amikor a belső szemünk elé táruló látvány kezd egészen elragadni minket, kiragadni mindabból, ami az ég alatt van. Ez a szentség útja és örök gyógyulásunk, vigasztalásunk forrása. Eddig az idézet. Kész vagyok arra, hogy megváltoztassam a régi gondolkodásmódomat, és teret adjak az Istentől való új dolgoknak?
Új látásmód. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. március 9-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei folytatják a Nagybőjtről szóló beszélgetésüket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a miskolci stúdióval, a diósgyőri egyházközség csoportjával. A mai napon folytatnánk az előző alkalommal megkezdett témát, ahol egy kicsit a Nagybőjtről beszélgettünk, próbáltuk azt kicsit a hallgatókkal megosztani, hogy számunkra mit jelent a Nagybőjt, hogy mit is jelentenek az áldozatvállalások, vagy hogy egyáltalán a mai világban érdemes-e, vagy lehet-e áldozatot vállalni. Első körben csak úgy kérdezlek benneteket, hogy mit jelent szerintetek az áldozatvállalás, vagy mit érthetünk azon, hogy valaki áldozatot vállal?
Az áldozatvállalás szerintem, amikor olyan dolgot teszek meg, ami a komfortzónámon kívül esik, így mai szavakkal élve.
Nekem mondjuk az áldozatvállalásra első körben az önzetlenség jut eszembe. Tehát, hogy én úgy adjak valamit, vagy úgy vállaljak valamit, hogy én ezért nem várok cserébe semmit.
Igen, és talán a mai világban pont ez a nagy nehézség, hogy mindenki mindenért ugye vár valamit. Még a jó szóért is úgy érezzük, hogy cserébe várok valamit, hogy legalább hozzám is jól szóljanak, vagy én is csak akkor szólok másik az, hogyha elvárható, hogy hozzám is szóljanak, és talán sokszor még ez is nehezére esik a ma emberének, hogy szóljon, vagy megszólítson másokat, de ott van ez az elvárás. Tehát azt jelenti, hogy elsőként talán megállapíthatjuk, hogy elvárások nélkül lehet csak áldozatot vállalni, ha elvárásaink vannak, az már nem igazán áldozat. Mi lehet még ma áldozatvállalás?
Hát a lemondás például, amikor lemondok valami olyanról, ami mondjuk a kényelmemet szolgálja, vagy szórakozást, vagy bármit, amire nincs szükségem, de mondjuk egy finom süti, vagy bármi, hogy most de jó lesne, és akkor azt mondom, hogy hopp, nem. És akkor áldozatot hozok igazából a lemondásommal. De mindent fontos, hogy Istenért tegyek, tehát hogy meg az ő kegyelméből vele együtt.
Igen, mert ugye tulajdonképpen ez megint egy érdekes dolog, itt megint megakadhatunk egy picit, hogy ami az ember kényelmét szolgálja, hiszen ma minden úgy van megcsinálva, kitalálva, hogy minden az ember kényelmét szolgálja. Gyakorlatilag az egész életünk arról szól, vagy a mai ember egész élete arról szól, hogy keresi a maximális kényelmet, hogy mindent úgy akar elvégezni az ember, hogy semmilyen fáradtsággal vagy áldozattal ne járjon, hanem a maximális kényelem. Ugye mindent ugye a modern világ ki is szolgálja, hiszen ugye, hogyha az ember körbenéz, milyen reklámokat látunk, nem kell elmenned a boltba, fizess a fotelból ülve, a szobádból, elég hozzá csak a telefonod, rendeld meg, fizess online, föl se kell állni a fotelből, rendeld meg az ételt, nem kell főzni, a házhoz viszik a bevásárolt cuccot, ha van rá pénzed, megfizetheted, gyakorlatilag semmit nem kell tenned, minden a maximális kényelmet szolgálja. Mi az, ami az embert ebből kizökkentheti, vagy hogy jutunk el az áldozatvállalásig egy ilyen korban, vagy egy ilyen világban, itt a technika, meg a mindenféle eszközök világa, ma hogy juthatunk el oda, hogy még az áldozatvállalásnak ma legyen valamiféle tekintélye, vagy értelme?
Hát ha kereszténynek mondjuk magunkat, és igazi keresztények vagyunk, vagyis szeretnénk lenni, és törekszünk rá, akkor abban az esetben biztos, hogy hallunk nagyon sokat a papjainktól a templomban az áldozatvállalásról, arról, hogy mit jelent áldozatot vállalni, mit jelent Istenért tenni, és az Istenért való szeretetből tenni bármit is. Ugye a mai világban mi, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az, amikor egyszer csak nincs valami hirtelen, döbbentheti rá az embereket, akkor már is rájön, hogy semmi sem természetes, ami körülöttünk van, és hogy érdemes lemondani egy-két dologról. Tehát, hogy nem feltétlenül jár nekem az, ami megvan.
Igen, talán nem is véletlenül született ez a mondás annak idején, nekünk mohács kell, vagy ez a történelmi mondás, és sajnos az ember nagyon sokszor csak akkor tanul, amikor történik valami igen nagy tragédia, igen nagy megpróbáltatás, és addig valahogy az ember nem hajlandó tanulni. Tehát, hogy mindig kell egyfajta ilyen megdöbbenés, vagy ilyen megtorpanás, hogy történik valami, és akkor talán elgondolkodunk, de hát ott a Covid után beszélgettünk itt egy műsorban arról, hogy milyen hatásai lettek a koronavírusnak, amikor ugye mindenki be volt zárva, mindenki esengett már, hogy vége legyen a bezártságnak, ki lehessen szabadulni, hogy este, vagy bármikor ki tudjunk menni sétálni, vagy akkor menjünk a boltba, amikor akarunk, vagy úgy tudjunk élni, ahogy szeretnénk végre, maszkok nélkül. Milyen sokan imádkoztak, milyen sokan mondták, hogy majd minden más lesz, már nem úgy fognak élni az emberek, mint az előtt. És azt látjuk most egy kis idő elteltével, hogy gyakorlatilag minden visszaállt a régi kerékvágásba. Nem igazán tudjuk már értékeny, vagy elfelejtettük talán azt, hogy milyen volt, amikor be voltunk zárva, azt, hogy most bárhova mehetünk, ugyanúgy durvák az emberek, nem figyelnek a másikra, nem tartják a másikat tiszteletben, nagyon-nagyon sok esetben. Tehát valahol volt egyfajta vágy, és most a felszabadulás után ugye gyakorlatilag nem látjuk azt a nagy pozitív változást, hogy értékelnék az emberek jobban az életet, legalábbis én nem nagyon látom, főleg a gyerekek között így az iskolában, vagy ezekről a dolgokról beszélgetve, nem látom azt, mintha bármit is átértékeltek volna, tehát szinte semmit. Tehát annyira érdekes, hogy semmit nem változott sokaknak a gondolkodás módja. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, vagy...
Én inkább azt tapasztalom, hogy visszakényelmesedtek az emberek. Tehát lehet, hogy abban az adott pillanatban, amikor ugye a Covid az jelentősen behatárolta ugye a mozgásteret, akár a hitéletünket is, vagy legalábbis a gyakorlásban azért voltak nehézségek, akkor utána, amikor már visszaállt ugye normál rend, akkor az úgy szépen úgy elfelejtődött. Tehát úgy nagyon gyorsan túl tudnak lépni azon, hogy mi történik, és nyilván ezért kapjuk utána ezeket a nagy figyelmeztetéseket, hogy hát mihez kell térni.
Igen, mert olyan, mintha nem hinnék el, hogy ez velünk megtörténhet. Tehát, hogy nem hisszük el, hogy ó, hát velem biztos nem, oké, ott földön is, itt biztos nem lesz. Ez az egyik, a másik meg, hogy Nagyböjtben volt, ugye Nagyböjt alatt is Covid volt akkor, és nekem az annyira kegyelemteljes időszak volt, és hogy most ebben a Nagyböjtben ugyanezt megélhetnénk. Tehát, hogy akkor igazából a Jóisten megengedte, hogy korlátozódva legyenek az emberi kapcsolataink. Hogy igazából egy picit úgymond elmagányosodjon az ember abban az időszakban, hogy végre magába tudjon nézni, és hogy a bűneit picit úgy felismerje, jobban felismerje, Istennek át tudja adni önmagát, és felismerje, hogy Istennek mekkora az irgalma. És ez megvolt akkor is ez a lehetőség, sőt, akkor sokkal nagyobb volt, mint most ez a lehetőség, és nem éltünk vele, vagyis nem éltek vele, talán szabad így mondanom, nagyon sokan.
Igen, vagy akkor talán lehet, hogy éltek is vele nagyon sokan, vagy rákényszerültek arra, hogy elcsendesedjenek, rákényszerültek arra, hogy össze legyenek zárva a családtagokkal, akikkel máskor nagyobb volt a szabadság, és biztos, hogy sok mindenre rávilágított ez az időszak, de valahogy én azt látom, hogy mintha kevés lett volna, tehát nem volt elég ez a figyelmeztetés, vagy ugye az embereknek a mentalitása nem változott. Ugye Jézusnál mindig, amikor megtérésről van szó, ugye az új szövetség a metanója szót használja. Most, hogyha megnézzük, hogy mit jelent az a szó, hogy metanója, az valami olyasmit jelentene, hogyha lefordítanánk, hogy a gondolkodásmódnak a megváltoztatása, az iránynak a megváltoztatása. Tehát nem feltétlenül azt jelenti a megtérés, hogy most döntöttem, hogy ezentúl fogok járni a templomba, eddig nem jártam, és akkor én megtértem. Hanem azt jelenti, hogy engedem, hogy a gondolkodás módon változzon. És a hitben éppen ezért van egy nagyon erős többlet. De valahogy úgy látom, hogy az Isten végtelenül türelmes, nagyon-nagyon sok teret enged az embernek, ad figyelmeztetéseket is, de az ember valahogy, mintha bezárta volna teljesen a szívét, a fülét a jó Isten előtt, és leperegnek az emberről a figyelmeztetések. Legalábbis itt a mi országunkban, most nem tudom a többi országban ki hogyan élte meg hogyan a koronavírus, meg az azután következő időszak, ezt nem látjuk, hogy az többi országokban rosszabb vagy jobb lett a helyzet, vagy az emberek változtak, csak a mi környezetünket látjuk most itt egyelőre igazából, hogy itt nálunk, tehát hogyha visszagondolunk arra, hogy hányan, ugye be voltak zárva a templomok, milyen sokan cirkuszoltak akkor, hogy miért van bezárva a templom, hétköznap is próbáltak ide-oda, keresgélték, hogy hol van nyitva, hova tudnának eljutni, sokan járták egyik helyről a falvakat, városokat. Most meg, amikor nyitva vannak a templomaink, nagyon sokszor azt érzékelem, hogy alig vagyunk. Persze vasárnap azért sokan vagyunk, hála Istennek, de hétköznap is, akik akkor nagyon akartak jönni, és minden áron, és hogy sztrájkoltak, hogy nyissák ki a templomokat, azok most nincsenek sehol, és még azok is eltűntek, és nagyon kevés olyan gyümölcse van, amiből azt látnám, vagy azt látnánk, hogy az emberek tanultak ebből, hogy ezért is tettem fel ezt a kérdést, hogy ezért is hoztam ezt a témát, hogy áldozatvállalás, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember áldozatot hozzon. Én nem tudom, azt látjuk a tapasztalat, hogy csak a tragédiák, vagy egy ilyen nagy tragédia, de hogy én hiszem azt, hogy csak van valami más módszer is, vagy biztos, hogy lenne más módszer is, hogy az ember áldozatot vállalja, hogy mi kellhet ehhez, hogy ezt honnan lehetne megközelíteni.
Tudom, nekem most az jutott eszembe, hogy áldozatvállalás, hogy tegyük fel, egy olyan ember vagyok, aki mondjuk nem szívesen vállal áldozatot, hogy nincs kedvem, és akkor én rájöttem arra, egy mással kapcsolatban tapasztaltam meg nem feltétlenül az áldozatvállalással, rájöttem arra, hogy el kell kezdeni, és az Isten adja hozzá a kegyelmét, ha vele csinálom meg ezt az egészet. Tehát, hogy el kell kezdeni, hiába nincs hozzá kedvem, nem az érzelmeim alapján kell ezt eldönteni, hogy én áldozatot vállalok, hanem az Istennel együtt ezért imádkozom, hogy mit, és utána ő segít, és akkor egyszer csak hirtelen jönnek a kegyelmek, jönnek az ajándékok, amiket észre fogok venni, és akkor utána már könnyebben fogok bele a következő áldozat hozatalba is, úgymond szép magyarosan fogalmazva.
Életünk, Krisztus, halleluja, életünk, el van rejtve, ünnepünk. Életünk,
Volt esetleg ilyen élményetek, vagy valami példa, amit ugye szívesen megosztanátok, hogy valamilyen áldozatot akartatok vállalni, amihez úgy igazából nem volt kedvetek, vagy ott volt az a kísértés, hogy nem is utána pedig pozitívvá formálódott, hogy pozitívvá alakult ez az áldozat, vagy ez az áldozatvállalás. Volt-e ilyen esetleg az életetekben?
Nekem van egy folyamatos áldozat, ez most teljesen mindegy, hogy mi ez egy feladat, amit el kell, hogy lássak. Ez évek óta megy már így, és tényleg nagyon nagy áldozat, sokszor erőműen felül, mind lelkileg, mind fizikálisan, és nem igazán van mindig hozzá kedvem. De Istennel, az Úrral minden sokkal könnyebb, és mindig, ami gyümölcse van, azt gondolom, azt felülírja azt, hogy mennyire nincs kedvem.
És volt-e olyan, hogy konkrétan megtapasztaltad ebben az áldozatvállalásban, hogy az Isten jelen van? És
igen. Mindig.
És ez milyen módon tudod megtapasztalni?
Hát a körülöttem lévő emberek, akiért hozom, nyilván Istenért hozom az áldozatot, de valamelyik fele barátomért hozom. Ez így több fele barát volt, meg rendszeresen több fele barát, illetve akikkel még ez a csapat kapcsolatban van, tehát nagyon-nagyon sok ember.
Timi, neked volt esetleg ilyen tapasztalatod, akár otthon a családban, vagy ilyen közös projektben, hogy nagyon nem volt kedved, vagy kedvetek hozzá, és végé pedig ilyen áldássá formálódott.
Hát nekem mondjuk az áldozatvállalásról például mondjuk a szolgálat is eszembe jut, és például nálunk ugye a szolgálat egyik formája az, hogy az énekarba járunk, és ugye nem az én érdemem volt az, hogy az énekarhoz közel kerültem, hanem a nagyobbik fiamé, aki aztán most éppen nem aktív tagja az énekarnak, de helyette én lettem az énekarnak az egyik tagja, és nem mindig egyszerű megoldani azért azt, hogy időben, meg lélekben, meg minden, hogy ott legyünk az énekarban. De egyrészt az, hogy együtt dicsőíthetjük a Jóistent, ez fantasztikus dolgokat ad. Tehát nyilván ez nekünk áldozatvállalás, mert azért tölthetném a családommal is, meg mindenki, aki ott van, nyilván tölthetni mással is az idejét. Nagyon értékes tapasztalat egyébként.
Azért milyen érdekes, hogyha csak egy picit megállunk, ez maga ez az áldozat, itt ennél a példánál, hogy a kedves rádióhallgatók már többször hallották, hogy Timi erről mesélt, hogy került itt az egyházközség énekkarába, hogy ugye tulajdonképpen az ő fia, aki akkor volt, hány éves?
Nem is tudom.
Kicsi volt.
9-10 éves kisgyerek, akinek az volt a vágya, hogy énekkarra járhasson.
Ugye, ahol egyébként nyilván nagyon felnőttek jártak. Tehát
igen, ahol viszont felnőttek jártak. És gyakorlatilag az édesanyja, mint kísérő, ücsörgött vele az énekkaron tulajdonképpen. Egy másfél évet. És milyen érdekes ez, hogy utána gyakorlatilag ugye Marci ebből az énekkarból így kihátrált, nem azért, mert nem szerette, csak gondolom, hogy ő is hát iskola, meg minden.
Meg
a hangja, igen. És tulajdonképpen az anyuka, aki addig csak ücsörögve kísérgette és várta az ő gyerekét, gyakorlatilag teljes körű tagja lett az énekkarnak, és azóta hány éve van ez már gyakorlatilag?
8.
Tehát 8 éve aktív tagként énekel az énekkarban. Hogy ez maga ez is egy csoda, hogy egy gyereken keresztül az Isten téged tulajdonképpen oda hívott, hogy légy ennek a közösségnek a tagja, ennek a csapatnak a részese, és hogy milyen megdöbbentő ez, hogy egy 9 éves gyereken keresztül egy új énekkari tagot hozott, és aztán utána a gyerek megéri az életét, és azóta már nagyfiú, már érettségizik lassan, és édesanyja meg ugye gyakorlatilag ott van az énekkarban azóta. Hogy ezek annyira döbbenetes példák azon arra, hogy tényleg az Isten útjai mennyire kifürkészhetetlenek, hogy kinek miért kell valahol ott lenni, hogy kinek miért kell megjelenni bárhol, és lehet, hogy az ember unja, vagy lehet, hogy nem szívesen van ott, vagy lehet, hogy fárad, de sose tudom azt, hogy az Istennek mi a célja. És ez olyan érdekes, és talán az áldozatvállalásoknak ez egy kicsit ilyen misztikus velejárója, hogy egy-egy áldozaton keresztül nem tudom, hogy az Isten éppen akkor mit akar. Milyen érdekes dolog ez. Mert ugye az áldozat az együtt jár, az, hogy esetleg unom, az, hogy belefáradok, az, hogy nem érzem jól magam, az, hogy nincs kedvem hozzá, de vállalom az áldozatot, és lehet, hogy egy olyan gyümölcse lesz, vagy egy olyan következménye, amire egyáltalán nem számítok. Ugye a nagybőjt második vasárnapi evangélium. Ott van ugye a hegyi jelenet, ugye a színeváltozás, ahol éppen, ugye többször elmélkedtünk erről már a héten, hogy Jézus azt mondja három tanítványnak, hogy most felmegyünk egy hegyre. Részükről valószínű, hogy ez egy áldozat volt, mert nem tudták, hogy miért mennek, nem tudták, hogy hova mennek, nem tudták, hogy mi a lényeg ennek az útnak, csak azt tudták, hogy ott van előttük egy hegy, amit meg kell mászni. És közben, hát emberek vagyunk, ugye gondolom, hogy előjött bennük is az, hogy fáradtak, hogy ma ott lihegnek fölfelé az úton, kérdezgették valószínű Jézust, hogy miért kell most fölmenni a hegyre, miért nem jönnek a többiek, miért csak mi hárman megyünk veled, hova tartunk, vagy miért megyünk a hegyre, mi fog ott történni, és Jézus nem válaszol. Egyik evangéliumban sem olvassuk, hogy Jézus közölte volna velük az útnak a célját. Gyakorlatilag arra tanítja őket, hogy ismeretlenül is, a tudás nélkül is vállaljanak áldozatot. És talán ezzel az evangéliumon minket is tanít arra, hogy nem kell nekünk mindent tudni előre. Nagyon szeretünk mindent tudni, internetről, újságból, tévéből, rádióból, nyomkodjuk a telefont, a különböző online felületeket, ugye közösségi oldalakat, mert mindenről állandóan tudni akarunk. És ezért nem tudnak szerintem nagyon sokan áldozatot hozni, mert nem tudnak ettől a mindent tudni akarástól ugye elszakadni. És az áldozatvállalásban viszont ez szervesen benne van, hogy nem fogom tudni, hogy mi lesz a következménye, nem tudom előre, hogy az Isten mit tartogat nekem, nem tudom előre, hogy az ő érte vállalt áldozatnak mi lesz a következménye. És szerintem ez is egy ilyen tényező, ez a mindent tudni akarás. És ott vannak az apostolok, akik átélik a mennyország örömét a hegyen, ugye a színeváltozás evangéliumában. Ott vannak az apostolok, akik halvány gőzzel, vagy halvány gőzük se volt, és úgy mentek fel a hegyre, és ott kitárul előttük egy másik világ, egy másik dimenzió, egy teljesen más valóság, és olyan boldogok lesznek, hogy Péter hazasa akar menni. Uram, jó nekünk itt lenni, készítsünk 3 sátrat, és maradjunk itt. Ez a tapasztalat, hogy az áldozatvállalásnak olyan gyümölcse lett, amire nem számítottak. Ez mennyire befolyásolja az embernek a hitét szerintetek? Az, hogy vállal vagy nem vállal áldozatot, befolyásolhatja a hitet?
Nagyon szerintem. Pontosan a gyümölcsei miatt, amit mondtál, mert az áldozat által áldozatot hozok és bízom Istenben, akkor egészen biztos, hogy csodálatos dolgokat, csodálatos gyümölcsöket kapok, és ezáltal megnyílik előttem a világ, úgymond az Istennek a világa. Nem a földi világ, hanem az ő világa. Jobban megismerem Istent szerintem ezáltal.
Szerintem azt nehéz elérni nagyon sok embernek ezt a ráhagyatkozást, amiről már többször beszéltünk. Tehát, hogy engedje el azt, hogy neki mindent tudnia kell, és akkor biztosan, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen kegyelmeket kaphat. De nyilván nem a kegyelemért kell, hogy áldozatot hozzon. Tehát nem az érzésért, nem az érzetért, hanem azért, mert ez egy nagyon fontos dolog.
Igen, tehát talán az a fontos, és azt külön ki kell emelni, hogy az áldozatvállalás igazából minket nevel. Tehát talán itt ez a legfontosabb, hogy az áldozatvállalás nem elérni akar valamit, hanem az áldozatvállalás igazából minket nevel. Mert hogyha csak azért vállalok áldozatot, hogy cserébe kapjak valamit az Istentől, akkor már tulajdonképpen kihasználom őt, tehát az már nem azért van, hogy én fejlődjek, hanem azért, hogy kapjak, újra gyűjteni akarok, kapni akarok. Itt igazából az áldozatvállalás bennünket nevel alázatra elsősorban, hogy elfogadjam azt, hogy nem tudok mindent, hogy elfogadjam azt, hogy érhetnek meglepetések, hogy elfogadjam azt, hogy az Isten alakíthat úgy eseményeket és történéseket az életemben, ahogy én azt nem is számítom, vagy ahogyan arra nem is számítok, vagy ahogy nem is gondolom. Teljesen váratlan eseményekből lehetnek óriási lelki élmények, vagy fárasztó, nehéz pillanatokból, megterhelt, vagy kimerült percekből, pillanatokból, eseményekből, amire semmi kedvem nincs elmenni, amin semmi kedvem nincs részt venni, amihez nincs kedvem, amit nem akarok megcsinálni, vagy unom, vagy egyszerűen valamilyen sebzettség, fájdalom van bennem az iránt, a cselekedet, vagy dolog iránt, de mégis megteszem áldozatot vállalva, olyan csodák is történhetnek, mint a színeváltozás hegyén. Hogy teljesen egy más világot látok meg általa, de ehhez szükséges az, hogy lelkileg értelmezzem, hogy szívvel értelmezzem ezeket a dolgokat, és ne valami önző célra akarjam felhasználni, ugye, és ezért nevel bennünket az alázat, ezért nevel bennünket ez az erény, hogy az alázat erénye, és hogyha alázatosak vagyunk, akkor sokkal könnyebben hozunk áldozatot is, és hát nyilván ez az élet áldozatokról szól, csak nem mindegy, hogy milyen céllal teszem. Ugye az apostolok is Jézust követik, tehát nagyon fontos, hogy nem össze-vissza mennek fel a hegytetőre, hanem Jézust követik. Nem tudják, hogy hova tartanak, nem tudják, hogy mi az úti cél, de követik Jézust. És ez nagyon fontos a mi életünkben, hogy ne csak a szánkkal dicsekedjünk, hogy mi Krisztus követői vagyunk, hogy mi keresztények vagyunk, hogy ne csak ugye hivatalosan legyünk keresztények, hanem valóban kövessük Krisztus, hogy az ő életét éljük, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt. És ez a legfontosabb, ez az, ami vezet bennünket ugye az üdvösség felé. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezekkel a gondolatokkal, itt az áldozatvállalás gondolataival szeretnénk megköszönni a kedves hallgatóknak a figyelmét, és remélem, hogy sikerül itt egy kicsit elmélyülni abban, hogy a mi életünk akkor lesz teljes, hogyha Krisztus életét éljük, és a nagybőjt ennek az ideje, megtanulni Krisztus életét élni. Én azt kívánom a kedves hallgatóknak itt a beszélgető társaimmal együtt, hogy próbáljuk meg minden nap Krisztus életét élni. Kövessük őt akkor is, ha nehéz, akkor is, ha belefáradtunk, akkor is, ha nincs kedvünk hozzá, akkor is, hogyha nehézségekbe ütközünk, akkor is, hogyha valamilyen lelki fájdalom gyötör, vagy nehezíti meg a mindennapjainkat, mert ő át tudja alakítani az életünket olyan táborhegyi eseményé, mint hogy azt a nagybőjt második vasárnapi evangéliumban hallottuk. Kérjük, hogy tartsanak velünk a következő alkalommal is, addig is további kellemes rádióhallgatást és áldott szent nagybőjti időszakot is. Ne feledjük el, hogy a nagybőjt valóban fontos, és bár telnek múlnak a napok, de a Jóisten kegyelme az mindig vár bennünket, hogy mire vagyunk képesek. Ő érette, hogy mit adhat nekünk az Isten, mert csak akkor ad, ha mi is adunk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Alsó Zsolcára látogatunk, ahol Verép Tamás színész-énekessel beszélgetünk nőnapi koncertje alkalmából. Ezt követően Miskolc városának március 15-i programjait, megemlékezéseit ismertetjük. Végül pedig megismerhetik a Bródi Sándor könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ tavaszi programjait. Rövid ajánlunkban Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, a Bródi Sándor könyvtár szolgáltatási igazgató helyettese beszél.
Nagyon színes programjaink körvonalazódnak március és április folyamán. Egy kicsit ez a tél megszürkítette a januárunkat, februárunkat, de hát most újra kivirgulnak a virágokkal együtt a programjaink is. Már akik ide látogattak hozzánk, mert az elmúlt szombaton is tanúi lehettek a tavaszi fesztivál kezdetével, Závada Pál látogatott el hozzánk. Nagyon sokan kedvelik az írót, és Molnár Ferenc volt a beszélgető partnere, nagyon sokan meglátogatták ezt a rendezvényünket.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődik a Múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Szent II. János Pál pápa intézkedéseiről, enciklikáiról, életének utolsó szakaszáról, Buda Péter teológiai tanárral. Négy órakor zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Akkor elragadta és Jeruzsálembe vitte őt a kísértő, ott pedig a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad innét. Olvasom a Lukács evangéliumban. Előnyös tulajdonságok erősen késztetnek arra, hogy önbizalomnak adjuk át magunkat. Ha valaki saját szorgalmával és tehetségével sikereket ér el, ha szegényen kezdte és gazdagon végezte, nagyon alkalmas ez arra, hogy nagyra tartsa önmagát, és bízzék saját elgondolásai és eszközei hibátlanságában. Vagy ha érzi valaki, hogy jók a képességei, mennyire ki van téve az ilyen ember annak, hogy csodálja önmagát és elég legyen önmagának. Gyengédetlen, heves és gőgös legyen. Megvetővé, tunyává és elzárkózóvá váljék. És mint valami ábrándos dolgot vagy kényelmetlen szigorúságot, lenézze a tiszta, önmegtagadó és alázatos, vallásos lelkületet. Amikor önmagadat keresed, nem élhet benned Krisztus, mert ő az atyáért él. Köszönöm Istenem fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat, sőt téged magadat is, Istenem. Köszönöm, hogy életem sötét és néma éveiben használtad életemet valami célra, melyet ugyan nem ismerek, de egy napon majd mindent meg fogok érteni, és akkor nagyon elégedett leszek. Hiszem, hogy az életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben. Hiszem, hogy bennem vagy, Istenem, miként a nap a fényében, s az illat a virágban. Fény az én sötétségemben, hang az én csendemben. Hiszem az örök életet. Hiszem, hogy ott enyémek lesznek azok az érzékek, melyeket most nélkülözök. És hogy oda át csodaszép otthonom lesz, telve színnel, zenével, a virágok bólogatásával és szeretteim arcával.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,